Szervusztok! Jó estét nektek, vagy nem tudom, hogy hát még nincs este, de már majdnem. Szervusztok! Jó volt ez a dal, igaz, hallgatni, ahogy mi követjük Jézust, gondolkozni erről. És szeretnék egy üzenetet prédikálni nektek, van a szívemen gondolat, dolog. Pásztor Csaba kért, hogy folytassuk a múlt heti témát. Emlékeztek, hogy mi volt az? Van bárki, aki... Miről? Ajándékok, igen, Krisztus testnek az építése, úgyhogy erről fogunk beszélni, de előtte csak egy ilyen rövid bevezető gondolatképpen. Tegnap beszélgettem valakivel, ez az illető nem hívő, de valamilyen módon vonzódik Jézushoz. Szeretne egy jó ember lenni. És beszélgettünk, és az az érdekes, hogy Jézust elfogadja, de azt mondja, hogy még az apostolok is valószínű, hogy tévúton jártak, mert ők se voltak tökéletesek, ugye, és csak emberek voltak, Jézus volt az egyetlen tökéletes, és ezért a Biblia nem megbízható. Hát tudjátok ezt képzelni, hogy valaki így gondolkozik Jézusról, és azt mondja, hogy a Biblia viszont nem megbízható. Honnan tudod akkor az információt, ami Jézusról szól, milyen információd van róla? Én hiszem, hogy a Biblia, amit mi olvasunk, 100%-ig megbízható. Ugye, mert nem tudjuk kiválogatni, hogyha magunk fejére lennénk utalva, hogy ha így olvasnánk a Bibliát, hogy hát szerintem ez megbízható, ez nem megbízható benne, ez megbízható, oké, ezt el tudom fogadni, így nem lehet a Bibliát tanulmányozni, igaz? És így válaszoltam neki, hogy gondolj bele, ha hiszel abban, hogy Isten mindenható, igaz? Isten mindent megtehet. Akkor ő megteheti azt is, hogy megvédi azt a híradást, amit ő önmagáról adott ebben a világban. Hiszen Jézus maga választotta ki a tanítványait arra, hogy továbbadják a róla szóló evangéliumot. Ugye jó hírt, hogy ő ki volt, hogy ő mit tett, hogy mit jelent az, amit ő tett. Ezt rájuk bízta. És ugye az utolsó tanítvány, aki meghalt, János apostol, ő az, aki írta a Biblia utolsó könyvét, és le van zárva ez a kijelentés, és ez tekintély az életünkben, tekintéllyel bír. Milyen jó, hogy Istennek van egy abszolút tekintélye az életünkben, tud lenni, van hatalma az ő beszédének az életünkben, mert azt mondjuk, hogy ez fölöttem van. Ítéljen ez a könyv meg engem, vagy ítéljen meg az, ami benne van, és nem én fogom ítélgetni, hogy ebből mi igaz, meg mi nem. Mert minek alapján ítélhetném meg, nem? Ki vagyok én, hogy elkezdjem így kimazsolázni, hogy hát szerintem ez így volt, szerintem ez meg nem így volt, szerintem Jézus ezt így gondolta, azt meg nem úgy gondolta. Ha nem fogadom el azt, hogy azok az emberek, akiket ő erre kiválasztott, tényleg megbízható információt adtak át. És tényleg úgy volt, ahogy leírták. Ez volt az ő felelősségük, ez volt az ő szerepük, az apostoloké. És rólunk is fogunk egy kicsit beszélni, de milyen nagyszerű, nem? Hogy így gondolkozhatunk a Bibliáról, hogy amikor kinyitjuk, ez a bizonyosságunk lehet, ez a biztonságunk lehet, hogy ez, amit olvasol, és utána persze Szent Szellem által megpróbálsz megérteni, ez megbízható. Ez így van. Nem kell neked kitalálni, hogy most ez hogy van. És így olvasok a Bibliánkat. Úgyhogy kérlek, hogy álljatok föl, miközben olvasok most ezt a részt. Egy részt fogunk olvasni így. Kezdetnek, és ez a Efézusi levélnek a 4. fejezetéből lesz. Ugye Pál apostol ír. Tudjátok, hogy az Efézusi levél az a gyülekezetről szól, a gyülekezet titkait mondja el, nagyon sok dolgot a Pál apostol, ahogy ő megértette Krisztus titkát a gyülekezetben, és ebben a fejezetben erről így ír. Kérlek azért titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, ahogy illik elhivatásotokhoz, amivel el vagytok hívva. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedve egymás szeretetben. Igyekezvén megtartani a lélek vagy a Szent Szellemnek az egységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a szellem, miképpen elhivatásotoknak egy reménységében hivattatok el is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Mindegyikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól adott ajándéknak mértéke szerint. Ez okáért mondja az írás, fölmenven a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mit jelentene más, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire. Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára. Krisztus testének építésére, amíg eljutunk mindnyáján az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy többet ne legyünk gyermekek, kiket ides-tova hány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, téveig és ravasságához való csalátsága által, hanem az igazságot követve szeretetben mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test szép rendben, egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének, minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Köszönjük, Urunk, neked ezt a beszédet, köszönjük azt, hogy ráállhatunk arra, amit te mondasz, te szolgádon keresztül, itt az írásban, a Pál apostolon keresztül. Köszönjük neked, hogy te adtad az írást, Uram, és kérjük a te szellemedet, hogy ő világítsa meg nekünk ma is azt, hogy ez mit jelent. Drága Szent Szellem, te mutasd meg, kérünk, és te adj egy olyan üzenetet, amit, hogyha elmegyünk, akkor tovább forgathatunk, és hasznos nekünk, és felépít bennünket a hitben. Kérünk a te nevedben. Amen. Foglaljatod helyet, kérlek. Lesz még egy pár biblia vers, amit felolvasunk, fogunk még lapozni egy pár helyre, de szeretném, hogyha látnátok így egy-két dolgot itt, amiről itt a Pál beszél. Az első ugye azt mondja, így kezdi, hogy ő azt szeretné így fogolyként, hogy ezek a hívők az elhívásuk méltán járjanak, hogy ahhoz méltók legyenek, amire őket elhívta Krisztus. Vagyis, hogy abban éljenek, abban az azonosságban, akivé Krisztus az ő áldozata által őket tette. Az új ember, új emberként éljenek a gyülekezetben. És ennek része az, hogy ugye a második vers azt mondja, hogy az Istennek a gyermeke ilyenek. Teljes alázatosság, szelítség, hosszú tűrés, elszenvedve egymás szeretetben. És ez körülbelül az, hogy ugye nem a fellegekbe jár Pál apostol. Tudja, hogy azok a szentek, akiknek ír, azok ugyanolyan gyenge emberek, mint ő maga. És hogy türelemre van szükség egymás elviselésére, egymás gyengeségeinek a hordozására. És ezért inti őket, és mondja, hogy ő szeretné, hogyha elszenvednék egymás szeretetben. Az nem azt jelenti, hogy föltétlenül szenvedned kell, attól, mert valaki ott melletted van. De biztos, hogy szükség lesz rá néha, hogy hordozzad a másiknak a gyengeségeit, hogy szeretettel fordulj felé és türelemmel. Igaz? És azt mondja, hogy ehhez a titok az, hogy megtartjuk a szellemnek az egységét, a békességnek a kötelékében. Hogy a Szent Szellem a segítségünk ebben. És tudjátok, hogy szoktunk úgy beszélni a Szent Szellemről, mint ő az a kenet, amit Isten ad az övéinek. A kenet az olaj. És tudjátok, hogy amikor valakit beolajozunk, akkor az csúszós lesz, igaz? És így, ahogy egymáshoz dörgölőzünk Krisztus testében, nem sérülünk meg, ahogy egymás mellett vagyunk, hanem a Szent Szellem közöttünk van, és ő megolajozza a kapcsolatainkat. És a Pál erre hivatkozik, hogy a Szent Szellem ad egy egységet. Tudjátok azt, hogy a gyülekezetben mi nem próbáljuk kimunkálni az egységet, Mert az egység már megvan Jézus Krisztusban, akit szeretünk és akit tisztelünk, mindannyian. Igaz? Isten minden gyermeke szereti az Úr Jézus Krisztust. Hanem az ő szelleme közöttünk megmutatja nekünk azt, hogy mi egy családba tartozunk, mi Isten családjába tartozunk, mi egyek vagyunk ő benne. Mi egy helyről, egy tőről fakadunk, úgymond, igaz? Egy család. Úgyhogy ezt mondja itt a Pál, azt mondja, hogy egy a test, Krisztus teste is, egy a szellem, amiképpen az elhivatásotoknak egy reménységében hivattatok is el. Nekünk nincs másban reménységünk, csak az Úr Jézus Krisztusban, aki bennünket megváltott. Igaz? És mindannyian ő belekapaszkodtunk bele. Mindannyian megértettük ezt, kisebb-nagyobb mértékben. Igaz, hogy csak ő az, aki rajtunk segíteni tud, aki minket vezetni tud, aki nekünk utat mutat. Úgyhogy erre hivatkozik itt a Pál apostol. És utána azt mondja, hogy egy a reménységünk ő benne, ugye egy az Úr, ő maga, egy a hit. A hit az ez, ugye, hogy tudjátok, hogy ki a mi hitünk kapitánya, a mi hitünk szerzője, az Úr Jézus Krisztus, aki amikor a keresztre ment, le tudta tenni az életét, és az atyára tekintett, és azt mondja, hogy az atya, legyen meg az ő akarata. És ez volt az ő hite. És ez van bennünk, ugyanez a hit, hogy legyen meg az ő akarata. Krisztus testében egy akarat van, és az az atya akarata. Egyetlen egy akarat van. És mi ezt felismertük, és ez a hitünk, hogy az ő akarata végbe fog menni az életünkben, és annak áldása vége. Ez a mi hitünk. Egy a hit. Ez az egy hitünk van. A Krisztus hite. Hogy legyen meg az ő akarata. Tudjátok, amikor az Úr Jézus imádkozni tanította az övéit, ezt mondta nekik. Ugye, hogy így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen meg a te akaratod. Az a hitem, az a hitünk, hogy az ő akarata az a legjobb nekünk. És ebbe vetettük a hitünket mi is. Legyen meg az atya akarata. De tovább megyek itt, mert lehetne ezekről a versekről sokat beszélni, de van egy-két gondolat, amit szeretnék majd jobban kifejteni. Tehát egy az Isten, és mindeneknek atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Nincsen több teremtő Isten, csak egy, igaz? Ő mindeneknek az atya, úgy értve az egyházban, Isten minden gyermekének egy atya van, ő az atya. És ő mindeneknek felette van. És mindannyiunkban ő munkálkodik. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem, és akkor itt van, amiről szeretnék beszélni. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztusról osztott ajándék mértéke szerint. És erről beszélt a pásztor Csaba, igaz a múlt alkalommal, hogy mindegyikünknek adatott kegyelem Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint. Mindegyikünknek adott Isten kegyelmi ajándékokat. És utána itt bővebben kifejti egyébként, hogy Krisztus fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. És ez arról beszél, hogy amikor Krisztus dicsőségben feltámadt, akkor ezután van az, hogy azt mondja, hogy minden hatalom nekem adatott. Emlékeztek, hogy amikor elküldte a tanítványait, erre hivatkozik, és azt mondja, hogy minden hatalom nekem adatott égen és földön. Menjetek azért, és tegyetek tanítványá minden népeket. Krisztusé minden hatalom. Övé minden hatalom. És ő, az ő teljhatalmából úgymond, úgy döntött, hogy az ő gyülekezetének, vagy az ő népének ad ajándékokat. Arra, hogy ezeket használjuk, és ezeket hívjuk mi a kegyelmi ajándékoknak, Krisztus testében. Olyan felruházás ez minden egyes Krisztus testének tagja számára, amiben ő jár, az építi a Krisztus testét, az előre viszi Isten munkáját a világban. Az előre viszi Isten munkáját a világban. És ez minden hívőnek van. Viszont ahogy itt beszél erről a Pál apostol, azt mondja, hogy tehát a kegyelem mindenkinek adatott egy ajándék, de ennek különböző mértéke van. A kegyelmi ajándéknak különböző mértékei vannak, és a mérték a Bibliában, erről beszélgettünk egy kicsit itt a Jonatánnal, meg a pásztor Csabával, hogy a mérték az egy ilyen kapacitást jelent, egy ilyen befogadó képességet jelent. Különböző mértékben van bennünk az, hogy mivel, meg hogyan dicsőítjük meg Istent így a fizikai testünkben, hogy mit teszünk az ő királyságában. Tehát mindegyikünknek adatott kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint, és akkor elmondja ugye, hogy Krisztus adta az ajándékokat az embereknek, és ő adott, 11. versben, némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangelistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Itt elmondja a főbb ajándékokat. És ugye az egyik, amit mondtam nektek, hogy Krisztus bízta meg az apostolokat, hogy hirdessék azt, amit ő tett, és hogy az mit jelent. Pontosan mit jelent. És itt a híradás róla. Nem kell újat kitalálni nekünk, hogy mit jelent keresztjénnek lenni, meg mit jelentett Krisztus halála és feltámadása, hogy hogyan érdemes élni a hívő életet. Ők minden kijelentéssel bírtak, és ezt továbbadták. Ez volt az ő feladatuk. Úgyhogy amikor azt mondja, hogy ajándékul adott apostolokat, az ezt jelenti, hogy az apostolok voltak azok, akik a világban kihirdették, hogy mit jelent a gyülekezethez tartozni, vagy mit jelent Krisztus halála és feltámadása, mi a te új helyzeted ő benne, ezt elmagyarázták az embereknek, és voltak, akik ezt leírták, ugye? Vagy ők maguk leírták. És ez a Biblia, ez az új szövetség. Az apostoloknak ez volt a feladata, és ők ezt teljesen betöltötték. A szolgálatukat teljesen betöltötték. Ez volt Isten ajándéka rajtuk keresztül, az evangélium előre menetelére, Isten országának a növekedésére. Ez volt az ő ajándékuk. És aztán azt mondja, hogy volt, akiket adott profétákul, ebbe értendő például János apostol is maga, aki leírta, hogy mi fog történni ezzel a világgal. Megvannak a proféciák az új szövetségben is, úgy, ahogy az Ószövetségben. Ez is Istentől adott ajándék volt. És aztán a pásztor tanító ajándéka, ami pedig mai napig működő ajándék a gyülekezetben. Igaz? Ezért szeretjük a pásztor Csabát ebben a gyülekezetben. Isten adta neki ezt az ajándékot. Ez egy nagyon fontos ajándék Krisztus testében. Legyen valaki, aki tanítja Isten népét, és pásztorolja, foglalkozik a lelkükkel. És ezáltal, és most mondjuk következő vers, ami nagyon fontos, hogy mi ennek az egésznek a célja? Mi az ajándékoknak a célja? Miért? Mit szolgálnak az ajándékok? Azt szolgálják, hogy mutogassuk egymásnak, hogy nekem ilyen vagy olyan ajándékom van, vagy ezzel büszkélkedjünk, vagy valami ilyesmi. És nem, nyilván, hogy azért kérdeztem így, mert nem. Hanem azt mondja, hogy az egésznek a célja a szentek tökéletesbítése. Hogy, és ez a tökéletesbítés szó, ez a görögben felszerelést jelent. Főkészítést, felszerelést jelent. Hogy te fel legyél készítve mire? A szolgálat munkájára, Krisztus testének az építésére. Tehát Istennek az a célja, hogy az ő országa az kiterjedjen a földön, a gyülekezeten keresztül, és hogy ebben a folyamatban használ bennünket, minden egyes hívőt a gyülekezetben. Tehát a pásztor felkészíti a gyülekezet tagjait a szolgálatra, a gyülekezet tagjai pedig egymást építik, Krisztus testét építik, ki a maga ajándékával, fel vannak készítve erre, és ugyanakkor a világban is szolgálunk az emberek felé az evangéliummal. És mind a kettő abból fakad, hogy van egy pásztor tanítónk, aki erre felkészít bennünket. Hogy ez történhessen a gyülekezetben. Ezért olyan fontosak a pásztor tanítók, mert ők tanítják Isten népét, hogy mi a hitnek a lényege. Mert utána, hogyha megvan neked a hitnek a lényege, akkor tudsz úgy kinyúlni mások felé, és szeretni őket, hogy ők felépüljenek a hitükben, csatlakozzanak a gyülekezethez, és a gyülekezet építi magát, és növekszik. És tudjátok, hogy mi a vége a folyamatnak? Azt is elmondja itt a Pál. Hogy addig folytatódik ez a dolog, amíg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Ez ilyen régiesen van megfogalmazva, de ma úgy mondanánk ezt, hogy egy érettségre jutunk. Hogy a megértésnek egy olyan fokára jutunk Krisztusról, és nem csak elméleti síkon, hanem gyakorlati síkon is, amikor olyanokká válunk, mint ő, az ő jellemét tükrözzük vissza. És ez a végeredménye, az érett hívő Krisztus jellemét tükrözi vissza ebben a világban. Mind a gondolkodásában, a beszédében, a magatartásában, igaz? Az ő szeretetével szolgál. És ez a cél, hogy a gyülekezet minden egyes tagja eljusson az érettségnek erre a szintjére, hogy Krisztus minél tökéletesebben kiábrázolódjon ebben a világban, hogy tudjon hatással lenni azokra, akik még nem ismerik őt. Isten nem szeretné, hogy a gyülekezetben legyen csak egy ember is, aki megrekedt a fejlődésben, úgymond, a növekedésben. Isten mindenkit hív a gyülekezetben, hogy őt egyre jobban megismerje, és aztán ezen keresztül egyre tisztább képet tudjon visszatükrözni őről ebben a világban. És ez az, amit mi úgy hívunk ilyen jó keresztény szó, hogy bizonyságtétel, igaz? Hogy ez a te bizonyságtételed, amennyire megértetted Krisztust, és így a szívedben felnőttél ebben, annyira tudod őt visszatükrözni ebben a világban. Amennyire az ő szeretetét elfogadtad, annyira tudsz más szeretni ezzel a szeretettel. És ez a gyülekezetnek az elhívása, hogy Krisztust mutassa meg ebben a világban, hogy az ő szeretetével nyúljon ki. És ezt minél inkább tudja tenni, minél inkább megérti Krisztust. Minél inkább közel van hozzá, annál inkább ezt tudja tenni. És Pál azt mondja, hogy az a cél, hogy mindannyian érettek legyünk ő benne, hogy többé ne legyünk gyerekek, akiket ide-tova hajt tanításnak bármilyen szele. Van egy olyan érettség, amelyik stabil a hitben, és vannak a világban mindenféle tévtanítások, igaz? De egy érett hívő azt mondja, hogy én ismerem Krisztust, én értem őt, ez nem az. Ez nem az. Én beszélgettem ezzel az emberrel, és azt mondom, hogy amit ő mondott, az jól hangzik, de ez nem az. Igaz? Hogyha nem lenne megbízható az Isten beszéde, akkor honnan táplálkozna az én hitem? Milyen alapon tudna állni? És Isten azt szeretné, hogy minden hívő a gyülekezetben eljutna egy olyan megértésre, amikor nem tántorítja őt el ezek a téves tanítások, valamilyen téves gondolatok. És különböző mértékben értjük Krisztust, és növekszünk benne mindig, igaz? De minél inkább megerősödünk ő benne, annál nehezebb lesz minket eltántorítani, mert olyan ő, tényleg, mint ahogy a Péter apostol mondta, ugye, hogy az életnek a beszéde van nálad, kihez mehetnénk. Mi megértettük, hogy ő benne van csak élet. És amikor jön egy ilyen téves gondolat Krisztusról, vagy Isten dolgairól, felismerjük, van felismerésünk róla, mert eljutottunk arra az érettségre, hogy ezt meg tudjuk érteni. Rengeteg ilyen ravassága van, ugye azt mondja, hogy van sok ilyen tanítás, az emberek álnoksága, tévejgés, ravassága, csalárdság. Tudjátok, hogy Sátán másolja Isten munkáját? Tudtátok ezt? Sátán másolja Isten munkáját, de úgy csinálja, hogy az erejét kiveszi belőle. Ugye Krisztust kiveszi belőle, és a formát mondjuk megtartja. Ez tévtanítások nagyon sokszor így néznek ki, hogy majdnem az, amiről mi beszélünk, de mégsem az. És van egy forma, ami nagyon jól néz ki, csak Krisztus nincs benne, akkor nincsen ereje neki egyébként. De az emberek odafigyelnek, mert azt mondják, hú, ez valami nagyon érdekes, vagy nagyon izgalmas, vagy ez olyan jól néz ki. De hogyha nincs benne Krisztus, nincs meg ennek az ereje, nincs benne Isten szeretete. És ilyen módon értéktelen. És ezen is gondolkoztam. Azért csinálja ezt Sátán, mert ő ott volt Isten trónjánál. Ő látta Istennek a munkáit, és tudja, hogy az ember lelke mire szomjazik. És ugye azt mondja az írás, hogy ő beteszi magát Isten helyére, és aztán ezeken a formákon keresztül, amik úgy tűnnek, hogy Isten tiszteletéről szólnak, igazából magát imádtatja. És rengeteg vallás, vagy emberi rendszerek, amiknek nem Krisztus a középpontja, azok így épülnek föl. Hogy végén Sátán van a végén. És az ő imádata igazából csak nem kimondottan, hanem lehet, hogy kimondatlanul, öntudatlan módon. De ha nem Krisztus van mindenek a középpontjában, nem ő van fölemelve, akkor az mindegy, hogy milyen jól néz ki, igaz? A gyülekezet, és erről beszél itt a Pál apostol, hogy a gyülekezet így növekszik, hogy figyeljetek, csak itt azt mondja, hogy az igazságot követve, szeretetben, mindenestől fogva növekszünk abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test szép renddel, egybe berakasztva, egybe rakva és egybe szerkesztve az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak a mértéke szerint való munkássággal teljesíti a test növekedését maga fölépítésére szeretetben. És ez most ilyen nagyon cirkalmasan van megfogalmazva megint, de erről szól, hogy Krisztus a fej, és minden tag ő rá tekint, és mindenkinek a növekedése az ő irányában van. Hogy a Krisztus testében ez történik, hogy mindenki őrá összpontosít, és minden ajándék mind erről szól, hogy ő benne nőjünk föl, ő hozzá nőjünk föl, az ő tökéletességéhez közeledjünk. Nem önmagunk által, vagy önmagunkból, hanem az ő ereje által, igaz? És azt mondja itt, hogy minden ezt szolgálja. 15. vers volt ez, ugye, hogy az igazságot követve szeretetben mindenestől fogva növekszünk abban, aki a fej a Krisztusban. Minden ő rá nézve van a gyülekezetben, és ő rá összpontosítunk. És van egy következő kép, amit szeretnék nektek mondani erről. Emlékeztek Dávidra, amikor az Adullám barlangjába bujkált Saul elől, mert Saul üldözte őt, és szegény Dávid az életéért futott gyakorlatilag. De azt olvasjuk, hogy bujkált abban a barlangban, és köré gyűltek azok az emberek, akik el voltak keseredve, vagy akiknek nehézségeik voltak, és vele együtt bujkáltak gyakorlatilag, vele együtt voltak. És később, amikor Dávid királyságra került, ezek az emberek voltak az ő erős vitézei. Ezek lettek az ő erős vitézei. És a gyülekezet ma a világban ilyen, Krisztus jelenléte körül. Krisztust üldözték, amikor ő megszületett. Emlékeztek arra, hogy a kis csecsemőket megölte Heródes az egész környéken, ahol ő megszületett. És az életéért futottak el a szülei, hogy megmentsék az életét. És Isten jelenlétét és Krisztus ma így üldözi ez a világrendszer. És mi pedig vele együtt vagyunk, mi őrá nézünk, ő a mi hitünknek a szerzője, ő a mi kapitányunk, és vele vagyunk, és ő megmutatja nekünk Isten természetét, de a világ nem érti meg, és üldöztetésben van részünk. És ez mind ő miatta van. De eljön az az idő, amikor ugye ez megváltozik majd, amikor ő fölül a trónjára, úgy, ahogy Dávid király lett, és Krisztus azokkal fog együtt uralkodni, akik most hajlandóak vele, hát nem tudom, bújdosni, vagy nem tudom, hogy mondod. Ne, de Isten munkája megy előre a világban. Ettől függetlenül. Szeretném, ha úgy gondolnátok a gyülekezetre, mint egy, most lehet, hogy egy kicsit áttérünk egy ilyen kicsit ilyen katonai gondolatokra. Nem tudom, hogy mennyire vagytok ezekben jártasak, vagy ismeritek ezeket, de a Biblia használja ezt a képet. A gyülekezet Isten hadserege. Egy adott módon. Nem erőszakos módon, de Istennek a szeretete az hódít. Isten szeretete az hódít a világban. Isten szeretné az emberek szívét meghódítani. És a gyülekezet az ebben olyan, mint egy hadtest. Mint egy katonai egység, amelyiknek dolga van a csatában, a csatamezőn. És a mi gyülekezetünk is egy ilyen. Tudjátok, hogy az Efézusi levél egyébként ugyanez a levél. Úgy beszél a mi hívő életünkről, mint egy hadviselésről, mint egy harcról. És valós harc folyik emberek lelkéért a világban. És Isten azt szeretné, hogyha a gyülekezetek azok hatékonyak lennének a lelkekért való harcban. Ő azt szeretné, hogy mi olyan hadtest lennénk, amelyiket ő tud használni az ellenség ellen. És mondtam, ugye ez egy békességes dolog, ez egy kegyelmi dolog, az emberek szívének a meghódításáról van szó. Arról van szó, hogy őket a szeretettel oda vonjuk Isten jelenlétébe. De ehhez eltökéltségre van szükség, érettségre van szükség. Nem, tudjátok, hogy ha valaki csak így hadonászik egy karddal, vagy nem tudom, valamilyen fegyverrel, az nem ugyanaz, mint amikor nagyon jól tudja, hogy és mikor kell használni. Mert lehet, hogy a hadonászás helyett csak egyet bök, és vége az ellenségnek. Igaz? Szóval Isten szeretne bennünket használni. A gyülekezetet. És gondoljatok így a gyülekezetet, csak egy kicsit így ezen tovább menve ezzel a képpel, hogy olyan, mint a lövészárokban egy csapat, mondjuk. Vagy egy csatamezőn, egy csapat, amelyik egymás hátát védi. Gondoljatok így a gyülekezetre, hogy harc van a világban, a lelkekért. Harc van a te hited ellen is a világban. És a gyülekezetben mi egymás testét védjük és óvjuk. Egymás hitét buzdítjuk. Egymás bátorítjuk a csatába. Ez az egésznek az egyik értelme, hogy Isten a gyülekezetben ad neked védelmet. A testvéreid között. Azért vagyunk itt egymásnak, hogy egy bajtársi közösségben legyünk. Mert csata folyik, tényleg, a szellemi világban, amelyiknek tétje van, amelyik nem csak úgy van, tétje van. Emberek a pokol felé tartanak, masíroznak. Sátán elhiteti még a hívőket is, akarja, igaz? És tétje van annak, hogy te megállsz azon a csatamezőn, és a testvéredet bátorítod-e, vagy pedig nem. És itt van az ajándékodnak a jelentősége. És ezeket nem fogom ma kifejteni, mert lehet, hogy ezt a pásztor Csaba jobban meg tudja csinálni. De van mindenkinek ajándéka, azt képzeld el úgy, mint egy fegyvernem. A te ajándékod olyan, mint egy fegyvernem a csatába. A pásztornak az, hogy ő prédikál, vagy a bátorítónak az, hogy ő bátorít, az adakozónak az, hogy ő adakozik. Mindegyik fegyvernem a csata kimenetelére létfontosságú, hogy ott legyen a helyén, hogy az adott pillanatban az adott dolgot tegye, igaz? Ez így van a háborúban, igaz? Úgy tudom. Vagy akkor van értelme, hogy ezek egymás kiegészítő módon működnek. Ha nem, akkor ugye a tüzér azt mondja, hogy ó, az enyém a legfontosabb fegyvernem, és akkor még lehet, hogy még a saját egységeit is elkezdi lövöldözni, hogy megmutassa, hogy ő milyen jól tud lőni, és akkor minden célpontra lő, mondjuk. Vagy nem tudom, hogy miket tudtok, fantáziátokra bízom, hogy elképzeljétek, de gondoljatok bele olyan csatába, ahol minden fegyver nem csak azt akarja bebizonyítani, hogy ő milyen fontos. De nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy a csata meg legyen nyerve. Igaz? Az a lényeg, hogy lelkeket meg tudjunk nyerni Isten országának, hogy az ő királysága ebben a világban előre haladhasson. És ebben tényleg összpontosításra van szükség, tőle való instrukciók meghallására van szükség. Arra van szükség, hogy megértsük, hogy mikor, kinek mondja azt a Szent Szellem, hogy most mozduljál, most indulj el, most állj meg, itt adj, ott, vagy itt szolgálj, ott szolgálj. Szükségünk van nagyon jó összeköttetésre a hadvezérrel, igaz? Egy nagyon jó összeköttetésre a Szent Szellem hangjára figyelni, amikor ő mozdít téged és indít téged. És itt van a szerepe az egyéni kapcsolatnak Istennel, és erről akartam egy kicsit beszélni. Itt ugye azt mondja a Pál apostol, hogy kinek-kinek adatott szellemi ajándék, és azt használja a Pásztor Csaba, olvasta Róma 12-ből azt a verset, hogy mindjárt odalapozok és megtalálom. Várjátok egy pillanatot. Csak akarom pontosan idézni, mert úgy én is jobban. értem. A harmadik vers, Róma 12:3, mert a nekem adatot kegyelem által mondom mindeneknek közöttetek, hogy fejed ne bölcselkedjen, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. És aztán a hatodik vers azt mondja, hogy minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak, nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük. Az ajándékodat hit által használod. A hit szabálya az ezt jelenti, hogy rád van bízva, és a te hitedtől függ, hogy mennyire fogsz növekedni abban az ajándékban, és mit fogsz tenni. Az ajándékainkat hitben használjuk. Az ajándékaink nem természeti adottságaink nekünk, hanem olyan dolgok, amiket hit által aktiválunk az életünkbe. És a hit ugye az gyakorlatilag egy olyan dolog, ami Istenre figyel, és aztán Istennel együtt lép. Isten hívta Ábrahámot, igaz? És Ábrahám hit által elindult az ígéret földje felé. Isten kérte Ábrahámtól, hogy áldozza fel a fiát, az egyetlen fiát, akit ő ígért neki, és Ábrahám hit által ezt megtette. És a kép az, amit használ a Pál apostol is a Róma 12-ben, hogyha az első verset olvassatok, azt mondja, hogy kérlek, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket, az ez, hogy hit által egy Isten tiszteletben élek, és odaadom az én testemet Istennek, hogy ő használni tudjon. Hit által lépek a szolgálatban. Leteszem a saját életemet, és Krisztus testéért teszek valamit. Oda teszem egy áldozatképpen, Isten előtt kedves áldozatképpen. Tudtok követni? Így még rendben vagytok? Jó. Tehát hitben járok a szolgálatomban. A Pál apostol azt mondja a Timóteusnak, akinek egy pásztori elhívása volt, hogy hitáltal kavarja föl azt az ajándékot, amit ő az ő keze rátevésével kapott. Hogy kavarja föl magában azt az ajándékot. A Timóteus egy bátortalan ember volt. Tehát, hogy olyan, mint én egy kicsit. Igaz? Egy kicsit tétova volt. Kicsit bátortalan volt, lehet, hogy a szolgálatában. És a Pál apostol azt mondta, hogy hitáltal kavart fel azt az ajándékot, amit a kezem rátevésével te kaptál, egy kegyelmi ajándékot. Neked ez megvan, Timóteus, de hitáltal használjad. Használjad. Lépjél ki hitáltal. És tudjátok, ez azt is jelenti, hogy sokszor, amikor az ajándékokban járunk, akkor természetileg nem érezzük magunkat indítva erre. Lehet, hogy pont az ellenkezője. Tehát, hogy én nem. Mondjuk nekem lehet, hogy az adakozás lenne az ajándékom. És természetileg én azt szeretném megtartani, mondjuk. És természetileg értem az értékét, és azt mondom, hogy ezt nem akarom én odaadni, mondjuk. De hit által az ajándékomban járok, és odaadom mégis. És hit által dicsőséget hoz Isten népére ez a dolog, és hit által jár benne. Vagy természetileg lehet, hogy én nem akarnék prédikálni, én nem akarnék emberek előtt beszélni, valószínűleg én el akarnék menekülni innen. De hit által kinyitom a számat, és Isten megáldja. És utána látom, hogy engem is megáld. És emlékeztek, hogy ezt mondta a pásztor Csaba, hogy a szellemi ajándékok azok olyan dolgok, amiben amikor te gyakorlod, az te is áldott vagy, meg a többi hívő is. És által növekszik Krisztus teste. Növekszik a szeretetben, növekszik az ő megismerésében, növekszik abban, ahogyan az emberek tényleg fel lesznek készítve Isten munkájára. És így képzeljétek el. Megy a csata, ugye jön az ágyugolyó, és valakinek az a dolga, hogy így hopp, így fölráncson egy pajzsot, vagy nem tudom mit, a többiek feje fölé. Ez az ő ajándéka, gondolj bele. Van, akinek az ima az ajándéka például. Az, hogy imádkozik, és És ezt hitben teszi. Lehet, hogy természetileg azt mondaná, hogy engem nem érdekelnek ezek az emberek itt a gyülekezetben. Én egy magamnak való ember vagyok, de Isten szelleme indítja, és azt mondja, hogy látod azt az embert, és látod, imádkozzál érte, imádkozzál érte. És ez az ember hitben fölrántja azt a pajzsot. Van egy közben járó imádság, és azt mondja, hogy Uram, szabadíts meg ezt az embert, vagy Uram, te látod ennek az embernek a problémáit, könyörgök érte, és Isten használja ennek az embernek az imádságát, ez egy ajándék. És ott van ez a pajzs, fölrántotta, és megvédte a testvérét. Képzeljétek így, gondoljatok így a gyülekezetre tényleg, hogy a mi ajándékainkkal egymást védelmezzük, egymást takarjuk be. És így vagyunk hatékonyak a csatamezőn. Fölkavarodni az ajándékainkban. És lehet, hogy még nem tudod, hogy mi az. Lehet, hogy csak, oké, lehet, hogy hitben elkezdesz valamit csinálni. De, és lehet, hogy nem is az az ajándékod, mondjuk. Gond ez? Nem, mert hitben teszed. Hitben teszed, utána rájössz, hogy ez tényleg ajándékod, vagy nem. Nem tudom, most mire lehetne gondolni, majd elmondja a pásztor Csaba az ajándékokat. Ja? De lehet, hogy oké, nem azt mondom, tudod, hogy nem tudsz énekelni, azért próbáld meg, hát, hogyha mégiscsak ez egy ajándék, mert ezt nem mondanám, de lehet, hogy van olyan dolog, amire úgy gondolod, hogy nem lennél képes, de mégis, amikor hitben megteszed, hirtelen egy áldás lesz, és kiderül, hogy ez neked ajándékod. De ez addig nem derül ki, amíg hitben ki nem lépsz, és meg nem teszed. Az ugye akkor derül ki, amikor benne jársz, és aztán látod, hogy hoppá, ez megáldotta ezeket az embereket, akkor lehet, hogy ez nekem ajándékom. És akkor még mindig elgondolkozhatsz róla, hogy igen vagy nem. De hogyha semmit nem csinálsz, akkor nem fog kiderülni, hogy mi az ajándékod. És ezt próbálom nektek mondani, hogy tudjátok, ebben a csatában, ebben a harcban mindenkire szükség van. Mindenkire szükség van, és mindenkinek az ajándékára szükség van. És ne gondold azt, hogy tudod, az teljesen mindegy, hogy te ebben részt veszel, vagy nem veszel részt. Mert a testvérednek a szellemi épsége és növekedése függ attól, hogy te ott vagy-e, vagy nem a csatamezőn. És ez lehet, hogy most ilyen nagyon túlzottnak tűnik, vagy nem tudom, ilyen furcsának tűnik, de ez így van. Azt mondja az írás, hogyha Krisztus testében egy tag szenved, vele együtt szenved a többi is. Egymásra rá vagyunk utalva ilyen módon, Krisztus testében, a gyülekezetben. Most így a horizontális szintjéről beszélek ennek, hogy amit te teszel, annak van következménye Krisztus testében. Amit szellemi életedben, ahogy előre mész, annak van jelentősége Krisztus testében. Már csak a példádnak is, de nem csak a példánk van, mert tényleg ezek az ajándékok, ezek arra vannak ténylegesen, hogy valakit bátorítsunk vele, hogy valakit megáldjunk vele. Nagyon nagy jelentősége. Tudjátok, hogy mekkora bátorítás tud lenni csak nekem is, csak hogyha valaki bátorít, akár egy szóval, vagy egy mosolyal, vagy egy hozzáállással, hogy annak mekkora, biztos, hogy jártatok így, vagy volt ilyen veletek, hogy és annak az embernek nem jelentett olyan sokat, mint neked. De hogyha nem tette volna meg, akkor nem lett volna ott az a bátorítás, és nem lettél volna megáldva, igaz? És lehet, hogy neki tényleg ez nem volt egy nagy dolog, de téged pedig megáldott. Úgyhogy ez a gondolat így, hogy fölkavarni az ajándékunkat, hogy nem félni attól, hogy kezdeményezünk Isten szeretetével, vagy nem vagyunk lusták benne, nem vagyunk passzívak. Mert azzal megdicsőítjük Istent, hogyha kifejezzük az ő szeretetét. Igaz? Ezzel egyetértetek biztos. Igaz? Az megdicsőíti Istent, hogyha az ő szeretetében járunk, és ez megmutatkozhat. De ha én csak elméletben szeretem a testvéremet, az a csatamezőn nem sokat ér. Igaz? Hogyha én csak elméletben tudom, hogy kell azt a kardot forgatni. Jó, elolvastam a leírásokat róla. Otthon még gyakoroltam is, de amikor a csatában vagyok, akkor így zsebre teszem, és akkor nézem, ahogy mások csatározgatnak. azért van, azért adta Isten a te kardodat, vagy a te fegyveredet, hogy használjad. Kavart fel magad benne, és használjad, mert tétje van. És ez egy másik kép erről a hitben való felkavarodásról. Tudjátok, hogy a sas időről időre azt csinálja, hogy felkavarja a fészkét, és kilöki a fiókákat, hogy így tanulnak repülni? Tudtátok ezt, hogy a sas így tanítja a fiókáit repülni? Hogy amikor már persze felnőttek annyira, hogy ezt képesek tenni, akkor így kilögdösi őket a fészekből. És akkor egy darabig azok ugye próbálkoznak repülni, és amikor már elfáradnak, akkor így alájuk megy a sas, és fölemeli őket a saját szárnyán, és fölviszi újra a fészekbe. De ezt csinálja, és Isten így csinálja velünk. Pál apostol így kavarta föl Timóteus hitét, és azt mondta, hogy én ismerem a te hitedet, ami a te nagyszüleidbe is volt, meg a te édesanyádba, Eunikéba talán, és akkor mondja, hogy te is gerjeszt föl a benned levő ajándékot. Mondta, noszogatta egy kicsit őt, és mondta, hogy figyelj, Timóteus, használjad, neked van ajándékod, használjad az ajándékodat. Felkavarta, mint a sasa fészkét felkavarja. És ez a kép. Úgyhogy ne féljetek attól, hogy használjátok. Még akkor is, hogyha úgy tűnik neked, hogy nincs tétje, vagy senki nem látja, vagy nincs értelme, vagy értéke. De így fogsz előre menni a növekedésbe, az ajándékodba. Akkor még egy gondolat. Emlékeztek, hogy az apostolokra, amikor leszállt a Szent Szellem, akkor tüzes nyelvek jelentek meg a fejük fölött. Lehet, hogy a te ajándékod most olyan, mint egy kis parázs, és fel kell szítani azt a tüzet, és Isten ezt szeretné, hogy ahogy így fölkavart téged a Szent Szellem által, hogy égjen benned a tűz, az ő tüze, egy szent tűz. Szent tűz, szenvedély Isten dolgaért, szenvedély az ő országáért, szenvedély az ő népéért. Nem normális, hogyha egy hívő langyos. Tudjátok, hogy a Bibliában ez le van írva, hogy utolsó időkben a gyülekezetek langyosak lesznek, és az Úr Jézus kiköpi őket a szájából, azt mondja, hogy kiköplek téged. Nem jó dolog langyosnak lenni. Fel kell szítani azt a tüzet. Érdekes, hogy van ez a vers, amelyik azt mondja, hogy a megrepett nádat nem töri el, és a pislogó gyertyát nem oltja ki, hanem felszítja. Az ő kedvesség, az ő szerető kedvesség, az a kedves kezdeményezése Istennek arra irányul, hogy felszítsa a parazsat a tüzetbe. Nem arra, hogy téged jól lebunkózzon, hogy miért nem használtad az ajándékodat meg. Nem tudom, de azt szeretné, hogy felszítja. Mint ahogy a Pál apostol kedvesen kezdeményezett Timóteus felé, és mondta, hogy te, Timóteus, neked van ajándékod, használjad az ajándékodat, menjél, égjél tűzben Istenért, mert én nem tudok, én börtönben vagyok, és bevégeztem a futásomat. Mondta neki. Igaz? És mondja, hogy Timóteus, te viszont szaladjál, menjél az ajándékoddal, használjad az ajándékodat. Úgyhogy ez a szíve így Istennek a szolgálatokkal kapcsolatban. Ő nem akar téged, nem tudom, piedesztára állítani, vagy megszégyeníteni, kipellengérezni azért, mert nem csinálsz valamit, de szeretné felszítani azt a tüzet, ami benned van, azért, hogy legyen hatékony a Krisztus teste, hogy legyen átütő ereje a szolgálatnak, hogy legyen értéke annak például, hogyha összegyűlünk. Tudjátok, hogy így van ereje Krisztus testének, így tud tényleg hatékony lenni a világban. Nem egyedül, hogy a pásztor egyedül csináljon dolgot, és tudom, hogy itt nem így történik, nem azért mondom nektek. De van olyan hely, ahol úgy van. Tudjátok, hogy a pásztor csinálja ezt, pásztor azt is csinálja, meg azt is csinálja, és mindenki így lehet, hogy felnéz a pásztorra, és azt mondja, hogy ő biztos szupermen, de így megadják neki akkor a terepet, hogy mindent ő csináljon. És gondoljátok bele, hogy meddig lehet ezt így csinálni. Szerintem nem sokáig, ezért van, hogy sok pásztor kiég. Mert ő nem tudja megtenni azt, amit kinek-kinek meg kéne tenni a Krisztus testébe, igaz? És így van, így dicsőül meg Krisztus, hogy minden tag a maga helyén ott van a csatamezőn, és csinálja a dolgát. Minden tag a maga helyén megvédi a másikat, építi, bátorítja a hitben. Aztán ez a ugye felszítja a tüzet, és itt van az önmagunk áldozatul adása is. Ez az áldozatkész szeretet, ahogy a Róma 12 mondja, hogy Isten előtt kedves áldozat, az oltárra viszem az életemet, és az Istené. Ez is azt mondja, hogy ez egy Isten előtt kedves áldozat. Tehát te meghozod azt az áldozatot, leteszed az életedet Krisztus testéért, és utána tehát érted, hogy az életed az nem a tiéd. És tudjátok, annyira emlékszem, hogy Pásztor Scheller tanított minket erről budapesti gyülekezetben, és mondta, hogy itt van ez az új épület, gyertek és segítsetek, nem tudom, felújítani, meg kitakarítani, meg ott volt ezernyi tennivaló, de azt mondta, hogy én nem akarom hallani utána, nem tudom, egy év múlva, vagy két év múlva, hogy én itt mennyit söprögettem most, akkor én meg akarnám mondani, hogy mi történjen itt, meg hogy legyen. Tudod, hogy ha odaadsz valamit, hogyha szolgálsz Krisztus testében, azt neki teszed, és utána elveszed a kezedet róla. És azt mondod, hogy ezt én az oltárra adtam. Ez a dolog, ez egy áldozat volt részemről. Én nem azért tettem, hogy utána én majd megmondjam, hogy mi fog történni ezután, mert én annyi áldozatot hoztam ezért a gyülekezetért. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy így mire akarok kiukadni, de hogy sokak úgy szolgálnak, hogy utána nem teszik le az életüket, vagy közben, hanem ragaszkodnak hozzá, és azt mondják, hogy ez volt az én, nem tudom, mennyi pénzt odaadtam, és akkor hagyd mondjam már meg, hogy mi lesz azzal a pénzzel. És mire költötte el a gyülekezet, és mi történt azzal a pénzzel? Én tudni akarom az utolsó tételig. És képzeljétek el, hogyha így viszonyul valakihez, akkor az nem Istennek adta oda azt a dolgot. Akkor az igazából úgy adta oda, hogy még mindig kapaszkodik bele. Vagy ha én úgy, nem tudom, milyen más példát lehetne erre mondani, de a szolgálatnak az a lényege, hogy te azt az Isten oltárán odaadod teljesen. És utána nem akarsz ezen az alapon, nem tudom, manipulálni valakit, vagy megpróbálni a saját gondolataidat előtérbe hozni, és azt, hanem azt mondod, hogy ez az Úré volt, meg az övé. Teljesen az övé. Egyszer és mindenkorra ott van Zoltánon, és legyen meg az ő akarat. Emlékeztek, hogy ez volt a kezdetén, hogy ez az imánk és ez a szolgálatunk hátterében ez van, hogy legyen meg az ő akarata. Legyen meg az ő akarata. Az enyém, Pásztor Scheller így is tanított bennünket, hogy Krisztus testében egy, hogy is volt ez? Ja nem, a mennyben egy ember van. Igaz? A mennyben egy ember van, és ez Krisztus. Egy fej, egy akarattal, egy ember élhet csak a mennyben, és ez Krisztus. Mi pedig az ő teste vagyunk, rész szerint tagjai neki, de egy ember, egy akarat, az Atya akarata, az, amelyik uralkodó a gyülekezetben. És ezek a dolgok, ezek a hétköznapokban ugye derülnek így ki számunkra, és miközben gyakorlom magam az ajándékomban, és látom utána, hogy hoppá, hát én most tettem valamit, egyébként lehet, hogy hitben is tettem, de most megpróbálom utána ezt így mégiscsak visszakérni, mondjuk. Vagy azt mondani, hogy legyen már úgy mégis, ahogy én akartam. És kérdés tényleg, hogy mi van a szívemben? Hogy az van a szívemben, hogy legyen meg az ő akarata, vagy azt mondom, hogy legyen meg az én akaratom. De amikor hitben használod az ajándékodat, azt fogod mondani, hogy legyen meg az ő akarata. Mindenképpen legyen meg az ő akarata. És tudjátok mit? Ilyenkor az Isten rejtélyes módon tudja használni az ő testét, a gyülekezetet. Rejtélyes módon. Amikor hívőknek nincs egy emberileg nagyon kikristályosodott véleménye, hogy minek kell történni a gyülekezetbe, akkor Isten szellemének van szabadsága, hogy megérintsen embereket úgy, ahogy te nem is gondoltad volna. És ott lesz lehet egy ittas ember, akit csak szeretettel vesznek körbe például, és Isten jelenléte megérinti őt, és fölemeli őt. Mert nem nézték ki, és nem mondták azt, hogy először szedd össze magad, meg vakarózzál ki a szemétből, és utána gyere ide, és akkor majd imádhatod az Úr Jézust. Vagy nem, valami, most kisarkítottam megint, de tudjátok, hogy hány ilyen közösség van, ahol valami külső emberi elképzelés szerint gyűlnek össze, és utána annak alapján másokat meg ki tessékelnek onnan. Tudjátok, hogy hány ilyen van? És lehet, hogy nem kimondva, de hozzáállás által nem tud Isten munkálkodni közöttük. Nem tud. Mert nem is, nincs is ő ott jelen. Ott van egy emberi szervezet, emberi elképzelés alapján. De amikor a hívők így letették az életüket, és azt mondták, hogy legyen meg az ő akarata, ott Isten bármit megtehet. Bármit, amit csak ő akar, azt megtehet. És ez a cél, hogy Isten cselekedhessen a gyülekezetben. Ne emberi akarat érvényesüljön, hanem az ő akarata érvényesüljön. Volt még egy vers, az 1 Péter 2, és már majdnem a végére értem, nem tudom, hogy bírjátok-e ezt a dolgot még hallgatni. De mindjárt a végén leszünk. 1 Péter 2-ben a Péter apostol pedig így beszél a gyülekezetről. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel egy szellemi házzá, szent papságá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azért van meg az írásban, íme szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztott és becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Tisztesség azért nektek, akik hisztek, az engedetleneknek pedig a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé, és megütközésnek kövévé, és botránkozásnak sziklájává. Akik engedetlenek lévén megütköztek az igében, amire rendeltettek is. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, egy szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Tehát azt mondja a Péter is, hogy ez egy templom, ami épül, amiben minden egyes hívő egy élő kő. És a szegletkő az Jézus. Tudjátok, hogy a szegletkő az, amelyik meghatározza az összes többi kőnek a helyét. A szegletkő meghatározza az összes többi kőnek a pozícióját. Ezért ez a legfontosabb kő. És erre épül föl az Istennek a háza. Az Isten háza az a hely, ahol ő lakik. És mi vagyunk az a ház. Együtt. Élő kövekként. Te beleépítettél ebbe az épületbe. Egy kő nem megy el a helyéről, ha jól tudom. Igaz? Aki építkezik, hogy oda teszed a téglát a helyére, az ott marad, igaz? Annak megvan ott a saját helye, és akkor áll meg az épület, hogyha az ott marad. Hogyha nem marad ott, akkor nem áll meg az a ház. Neked van egy helyed, amit Isten készített el neked, a te ajándékod szerint, Isten tervében, a gyülekezetben, neked van egy helyed, amit senki más nem tud betölteni. És azt mondja Péter apostol, hogy épüljünk be, oda a helyünkre, legyünk ott a helyünkön, és így legyünk együtt az ő temploma. Egy szent papság. A papság ugye azt jelenti, hogy a papok, azok Istent képviselik az emberek felé, és az embereket képviselik Isten előtt. A papságnak ez volt így a dolga. Mi is Isten, hogy mondjuk ezt, az Istent képviseljük az emberek felé, és az embereket pedig Isten elé hozzuk, és képviseljük őket ő előtte. Úgyhogy ezzel zárnám, ezzel a gondolattal. Péter is beszél erről a az áldozatokról. Szent papság, amelyik szellemi áldozatokkal áldoz, amik kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Én gyakorlom magam az ajándékomban. Ez elsősorban Istennek szól. Igaz? De közben ő ezt használja az ő testének az építésében. Ha az a kő a helyén van, akkor a többi kő mellé tud épülni. Ha az a kő a helyén van, tud ráépülni dolog. Ha te hűséges vagy a te ajándékodban, a te szolgálatodban, Isten tud hozzáadni az életedhez embereket és dolgokat, amik mind azt szolgálják, hogy az ő dicsősége előbbre menjen a világban, hogy az ő országa kiterjedjen. És ehhez tényleg arra van szükség, hogy ő vele napi kapcsolatban legyünk, hogy ő vele, az ő vezetésére figyeljünk, és hit által gyakoroljuk magunkat abban, amire ő hívott bennünket. Szent hívással. Úgyhogy ez egy ilyen rövid, vagy nem annyira rövid gondolat, vagy elmélkedés volt ezekről a dolgokról. Fontos dolgok. És lesz folytatása, mert a pásztor Csabának ez a szívén van, hogy értsük Krisztus testét, hogy ebben gyakoroljuk magunkat. Ne gondold, hogy nincs részed, minden hívő fontos részt képvisel. Kavard föl magad az ajándékodban. Ha nem tudod, hogy mi az, akkor csak értsd meg azt, hogy azért vagy itt, hogy a testvéredet bátorítsad, hogy őt betakarjad. És lehet, hogy találsz valamit a kezed ügyében, amivel ezt meg tudod tenni. Akkor tedd meg. Nincs senki, akinek ne lenne egy ajándéka se. Nincs egy darab olyan ember se Krisztus testébe. Mindannyiunk. Ha az a szíved, hogy bátorítsad a testvéreidet, akkor érted, hogy miről van szó. Akkor már csak tényleg csak meg fogod keresni azt az eszközt, amivel ezt meg tudod tenni. Igaz? Mi prédikálunk, mert Isten nekünk ezt adta. De bárki, amit tud ennek érdekébe tenni, csak tegyed. Ha tudsz meglátogatni valakit, fel tudod hívni, ha együtt tudtok imádkozni valakivel, hogyha, nem tudom, együtt tudtok szolgálni valakivel, valaki más felé, mondjuk ezzel a kenyérosztással, amit szépek csinálok, igaz? Akkor azzal a szolgálattal vagy. Bármi a cél az, hogy Krisztus teste növekedjen, hogy a bátorodjunk a hitünkben és növekedjünk. Ez a cél. Ez az Isten szíve a gyülekezetben. Hogy végül mindannyian megálljunk, és a Pál apostol ezt mondja, hogy egy szeplőtlen mennyasszonyt állíthasson Krisztus elé. Ez volt az ő célja. A gyülekezet az ő mennyasszonya. És a mennyasszony most szépítkezik. és egymást bátorítjuk a hitben minél, a szenteknek minél. Tudjátok, hogy a szentek jó cselekedetei az a fehér ruha, amit a mennyasszony visel. Az a fehér ruha, amit a mennyasszony visel. A mennyasszony szépítkezik. Minél szebb lesz, amikor Krisztus megjelenik, annál nagyszerűbb, annál jobb. Úgyhogy ebben a munkában vagyunk. A mennyasszony készül. Ja. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, te tervedet a gyülekezetre. Köszönjük neked az ajándékokat, azoknak a célját, Uram, a mi növekedésünkre és a te országod növekedésére ebben a világban. Köszönjük azt, hogy valamennyire megérthettük azt, hogy az egész a te szeretetedről szól, Uram. Az egész arról szól, hogy te meg akarod hódítani a te szereteteddel az emberek szívét, és hogy ebben a szeretetbe belefoglaltál bennünket, Uram. Köszönjük neked ezeket a képeket, amiket adtál, tényleg a csatamezőről vagy az épületről, neked tetsző áldozatokról. Urunk, kérlek, hogy te így adj nekünk növekedést, elmélkedést ezekről, ahogyan forgatjuk a szívünkbe, és adj nekünk a bátorságot cselekedni, Uram, ott, ahol te mutatod, ahova te hívsz hit által, hogy ne legyen gyümölcsön az életünk tényleg, hogy hagyj legyen ez a gyülekezet is, de egyetemesen Krisztus teste tényleg dicsőséges, amikor megjelensz. Ez a vágyunk tényleg, hogy te tudjál használni minket ebben a világban, hogy legyen minden te akaratod szerint. Te kérünk, hogy add a te kegyelmedet, és hagyd nekünk nevedben. Amen. Isten áldjon benneteket.
Bátorítottál minket. Ez a prédikáció vezet a látásban, vezet abban, amit kaptunk Krisztustól, hogy használjuk. És arra bátorít téged és engem, hogy kavarjuk föl azt, amit kaptunk. Használjuk és sokasítsuk, ahogy a talentumokat adta Isten az övéinek. Úgyhogy köszönjük, Urunk, köszönjük, és segíts nekünk ebben a fölkavarásban. Szóval nem tudom, mikor kavartál föl utoljára valamit? Egy teljes kávét, vagy valami. De hogy ez valami egészen más. Úgyhogy segítségre van szükségünk ebben. Tényleg, hogy fölkavarodjunk. Ne felejtsük el, holnap lépcső. 18 órakor múzeum lépcső. Gyertek. És csak hagyd mondjam, hogy bátorítsalak benneteket, hogy szerdánként az Áportónál evangelizáció van ezzel a Pékáru osztással. Nagyon különleges, nagyon egyszerű, nagyon áldott. Úgyhogy gyere, 18-15 és 18-30 között találkozunk, és kosarakkal megyünk, és megosztjuk az örömnek az üzenetét. Úgyhogy gyertek, gyülekezet, ez nekünk van. Evangélium átadása, élet, szeretet, ahogy hallottuk az üzenetben. És hát, hogyha, nem tudom, Hát, hogyha ez az ajándékod Istentől. Gyere, próbáld ki, tényleg. Hogy köszönjük, Urunk, és vannak szendvicsek, büféasztal, de a legfontosabb, hogy itt van Isten nekünk, akivel közösségben vagyunk, és továbbra is. Amen, köszönjük.